Folytatjuk a Gondolkodás forradalma című könyvről a beszélgetést Mosóci Andrással, a szerzővel. Én Olá Andrea vagyok, és biztosan hallatszik a hangomon, hogy nagy kedvencem ez a könyv. Már akkor is az volt, amikor 3 éve megjelent az első kiadás. Egy izgalmas fejezet a könyvben az, amelyik a lyukkártyák történetével és egy amerikai népszámlálással foglalkozik. Sokan bizonyára érdeklődve olvassák majd.
A lyukkártya, igen, ez egy érdekes történet. Az USA lakossága 1800-as évek végére már 50 milliót is meghaladta, és elég átláthatatlan volt, hiszen nagyon sok bevándorló jött innen-onnan, próbálták földeríteni, hogy egyáltalán ezek az emberek, ezek kicsodák, micsodák, sokan egyébként írni és olvasni sem tudtak, és egy olyan statisztikát akartak készíteni, hogy listázzák az államoknak a lakosságát. És az egyik ilyen népszámlálás, ami az 1880-ban volt, itt 7 éven keresztül elemezték az adatokat, és próbálták meg összesíteni, hát ez egy hatalmas nagy káoszt okozott. Úgyhogy ezért kiírtak egy pályázatot, hogy hogyan lehetne ezt egy picit egyszerűbbé és átláthatóbbá és gyorsabbá tenni. És egy Hollerith nevű matematikus volt az, aki kitalálta, hogy egy olyan rendszert fejlesztenek, amik tulajdonképpen maguktól szortírozzák ezeket az adatokat, és ez volt a lyukkártya, aminek az a lényege, hogy egy kérdésre vagy igennel és nemmel válaszolnak, és akkor vagy van lyuk, vagy nincs, vagy hogyha mondjuk valamilyen számadat, hogy mondjuk hány éves az illető, akkor pedig ezeket a számadatokat is lyukakkal lehet kódolni. És aztán egy ilyen szortírozó gép volt, ami szortírozta ezeket a kártyákat, és hogyha az egyiken volt lyuk, akkor azt ide dobta, hogyha nem volt lyuk, akkor oda dobta, és különböző feltételek mentén végig lehetett szortírozni ezeket, így sokkal gyorsabban és sokkal kevesebb emberrel tudták megcsinálni a felmérést. Az 1890-es népszámlálást már ezzel a rendszerrel csinálták meg. Viszont maga az ötlet az nem tőle származik, ő csak újra hasznosította, ugyanis a lyukkártyákat tudomásom szerint első alkalommal arra használták, hogy ilyen bonyolult szövési mintáknak a kódolására, ilyen szövőgépeken. Tehát amikor valami nagyon bonyolult mintázatot kellett csinálni, akkor azt kézzel így folyamatosan így ide-oda hajtogatni a gépet, azt elég megterhelő, meg nagy a hiba lehetőség is. És ezért ezeket a szövési mintázatokat kódolták be egy ilyen lyukkártyába, ami tulajdonképpen így maga vezette a gépet, hogy akkor most milyen irányba szője az anyagot. Ezt másolta le végül is, és ezt alkalmazta egy teljesen más területen. Hollerithnek ez egy anyagi haszna volt, hogy ezt a rendszert lefejlessze, ugyanis erre utána alapított egy céget, aminek több neve is volt, itt kicsit puskáznom kell nekem is. 1896-ban létrehoztak egy tabulating machine company-t, ami egyedüliként pályázott az 1900-as népszámlálási adatoknak a rendszerezésére és kiértékelésére, és aztán később pedig 1914-ben, mert Thomas Watson nevű emberrel összeállva létrehoztak egy másik céget, a Tabulating Recording Company-t, amit utána később átneveztek International Business Machine Corporation-re, és hogyha megnézzük a kezdő betűit, az International Business Machine, akkor mik ezek a betűk?
Az IBM, igen.
Pontosan, az IBM, tehát ebből jött létre az IBM. Úgyhogy azért a gazdasági haszonszerzés azt hiszem, hogy itt jelen van.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen olyan helyzetek voltak az emberiség történetében, amelyek ilyen gyors fejlődést generáltak a matematikában. Tehát a háborúkról tudjuk, gondolom akkor a nagyföldrajzi felfedezések volt a másik.
Igen, a matematika két irányból tud fejlődni, az egyik az ilyen hobbi fejlődés, tehát amikor valamit kitalálnak.
Mondj erre példán?
Hát erre tipikus példa tulajdonképpen a világ legfontosabb matematikai felismerése. Newton és Leibniz egymással párhuzamosan találták ki, ez a differenciális integrál számítás. És ez az, aminek lényegében az egész modern világunkat köszönhetjük, bármit tulajdonképpen, ami minket itt most körülvesz, az ennek a matematikai apparátusnak köszönhető, és ezt tulajdonképpen nem gazdasági érdekek vezérelték, hanem Newton, aki le akarta írni a fizikai folyamatokat, és erre kénytelen volt valahogy kiügyeskedni egy matematikai mechanizmust. És Leibniz, aki pedig inkább filozófus volt, mint matematikus, és pláne, mint fizikus, és ő pedig szintén rájött valamire, amit megpróbált valahogy egy olyan elméletté csiszolni, de inkább egy picit talán filozófiai megközelítésből, ami aztán kiderült, hogy jó is valamire, vagy hát nagyon, nagyon is jó valamire. És a legnagyobb tragédia a dologban, hogy Newton és Leibniz egymással versenyeztek, és egy hiúsági verseny alakult ki, hogy ki találta ki előbb az elméletet, nem tudták elfogadni, hogy tulajdonképpen egymástól függetlenül valamiért éppen ugyanakkor pár tíz év eltéréssel jöttek rá, majd, hogy nem ugyanarra a dologra. És azért volt ez különösen nagy kár, mert Newton sokkal jobban értette, hogy mi ez tulajdonképpen, ez a, amit akkoriban kalkulusnak, illetve angol száz területeken most is kalkulusnak hívnak, ez tulajdonképpen az analízis, a differenciális integrál számítás. Tehát Newton sokkal jobban értette, hogy ez mi, mert ő gyakorlatias irányból a fizika felől közelítette meg, fizikai problémákat akart ezzel leírni. Még Leibniz inkább elméleti oldalról közelítette, viszont az ő jelölési rendszere a sokkal letisztultabb, sokkal kifinomultabb, sokkal átláthatóbb, sokkal követhetőbb. Nem véletlen, hogy ezt használjuk tulajdonképpen mind a mai napig, tehát ezt később ezt rendbe tették, Cauchy, Weierstrass, nagyon sok nagy matematikus dolgozott azon, hogy ezt érthetővé és letisztulttá tegye. Ugye 1680 környékén alakult ki, tehát akkor találta ki Newton és Leibniz ezt az elméletet, és az 1700-as évek szólt arról, hogy ezt olyan tökéletesre csiszolják, hogy azokat a hibákat és ellentmondásokat kiiktassák belőle, ami benne van. Csak egy ilyen érdekes, vicces kitekintés, hogy ezt az egész elméletet, amit a akkori kor legnagyobb koponyái 100-150 éven keresztül csiszoltak, ez körülbelül egy 3-4 hét alatt darálják le a mostani egyetemistáknak egyetemen. Nem csoda, hogy sokaknak ez problémát okoz, mert valóban elsőre egy kicsit nehezen érthető.
Ők akkor, akik hobbiból találtak ki valami újat, és mi a másik? Erről beszéltünk, hogy mi az, ami hat.
A másik az egyetemben a haszon, a profit szerzés, és hát a profit szerzésnek az egyik legnagyobb és legdurvább verziója az a háború. A másik pedig, amikor valamilyen gazdasági terjeszkedést akarunk véghez vinni háború nélkül, ezt a királyok is már előszeretettel csinálták, tehát például Gauss azért volt egy nagyon elismert és nagyon szeretett matematikus, mert nagyon jól értett a térképészethez, és a térképészet az a gazdaság számára nélkülözhetetlen, hiszen a kereskedelemhez is fontos, hát zárójel a háborúhoz is nagyon fontos, hogy legyenek pontos térképeink. Tehát a másik vonal egyértelműen az, amikor tulajdonképpen felbérelnek matematikusokat, hogy bizonyos problémákat oldjanak meg. Hát a második világháború egyértelmű példája ennek, amikor akár a kódfeltörésektől kezdve a bombagyártásig, ha nézzük, akkor tényleg az kellett, hogy nagy koponyák üljenek össze, és oldják meg ezeket a feladatokat. De régebben is, tehát például Napóleon korában van egy ilyen rész az információ forradalma tulajdonképpen a könyvön belül, ami arról szól, hogy például Napóleon korában jelentek meg ezek a szemafor hálózatok, ez a távírónak tulajdonképpen az elődje. Ennek annyi a lényege, hogy ilyen dombok tetejére ilyen hatalmas nagy építményeket emeltek, ami ilyen kvázi morzse jelekszerű jelekkel tudott kommunikálni, tehát nem vezetékes volt, hanem még látni kellett egy távcsővel. És Napóleon akkor látta meg ebben a fantáziát, amikor rájött, hogy hát ez fantasztikus, mert akkor így pillanatok alatt tud híreket átadni hódításaihoz, hogy a katonai információk átmenjenek, és kezdetben ez egy katonai jeladó rendszer volt, később használták csak polgári célokra. Viszont cserébe ez egy hatalmas innováció volt, amit tulajdonképpen elindította az információ átadásnak azt a megállíthatatlan folyamatát, aminek a végén most itt ülünk, és akkor rádión tudnak hallgatni minket, meg tévén tudják nézni a tévénézők az adást, meg hát aztán ugye streamálni lehet már a videókat. Tehát tulajdonképpen ez innen indult, hogy Napóleon le akarta győzni a különböző leigázandó országokat, és kellett neki hozzá ez a technológia.
A kódfejtésről, az űrkutatásról, az internet kialakulásáról, Steve Jobsról, rengeteg dolog lenne még, amiről kérdeznélek, csak véges a műsoridőnk. Kíváncsi vagyok, hogy neked, aki ezt az egész folyamatot látod így, vannak-e olyan állomások, vagy olyan korszakok, amelyek különösen fontosak, vagy érdekesek?
Több olyan korszak is van, igen, ami szerintem nagyon izgalmas és fontos. Az egyik korszak, amiről már beszéltünk, ez én úgy gondolom, hogy az emberiség történetének a leges legfontosabb matematikai felfedezése, ez a Newton és Leibnizhez köthető felfedezés az 1600-as évek végén, amiből az integrál számítás és a differenciál számítás kialakult, és aki olvassa a könyvet, hát itt egy picit sok számolás van, ez az egy olyan rész, ahol tényleg bejönnek képletek, és egy picit gondolkodni kell, azért is, mert egyszerűen nem tudtam úrrá lenni magamon, és úgy éreztem, hogy ezt muszáj egy picit bemutatni, hogy tényleg akiknek valamilyen érzékük, vagy valamilyen kedvük van a matematikával foglalkozni, lássák, hogy tulajdonképpen mi is ez az elmélet, aminek tényleg szinte mindent köszönhet a modern ember, legalábbis mi most itt, de tulajdonképpen nem csak mi, ezzel kapcsolatban van egy érdekes történet is a könyvben, hogy hát aki járt Stockholmban, az szinte biztos, hogy volt a Vasa Múzeumban, ami egy hadihajó, a svéd királyi flottának a legnagyobb és a legerősebb hadihajója, amiről azt érdemes tudni, hogy a vízrebocsátás után körülbelül egy 3-4 órán keresztül úszkált a vizen, és aztán egy kisebb szellő az oldalára döntötte és elsüllyesztette, és ennek köszönhetően konzerválódott a stockholmi vizek mélyén, és aztán kiemelték, mert megtalálták, és most egy múzeumban látható. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy hát, hogyha ez egy ilyen irtózatosan nagy hajó, ami hatalmas összegekbe került, és hát rengeteg ágyú, amiket egyébként utána kihaláztak belőle, mert az ágyukat még újra lehetett hasznosítani. Szóval rengeteg ágyú, meg rengeteg pénz, meg rengeteg energia, meg hát mégiscsak a királyi flotta zászlós hajója, akkor hogyan fordulhat elő, hogy egyszer csak elsüllyed, nem úgy, mint a Titanic, ami hát egy sajnálatos baleset miatt süllyedt el, hanem tényleg egy szellő meglegyítette és elsüllyedt. És az derült ki, hogy ez amiatt volt, mert az akkori hajó tervezők azok hát úgy olyan ránézésre tervezték a hajókat. Persze voltak ilyen titkos receptek, ami apáról fiúra szállt, hogy akkor most milyen hosszú, meg milyen széles, meg hogyan hajlítsák a fát, de úgy csak úgy érzésre csinálták ezeket, tehát komolyabb matematika nélkül. Ahhoz persze kellett matematika, hogy még a derékszöget kimérjék, de nagyjából ebbe kiismerült minden számítás. Tehát az, hogy egy hajónak a statikai egyensúlya, meg hogy egyáltalán vízkiszorítás, meg tömegközéppont, meg ilyenek, hát ezek föl sem merültek. Tulajdonképpen még a Szentpéter székesegyház is, amit a Michelangelo is a kupola építésében tevékenykedett, ott is úgy épült a kupola, hogy amikor elkészültek magával a kupolával, és elkezdték felépíteni rá ezt a lanterna nevű ilyen kis tornyot, ami még a kupola fölött van, akkor azt fedezték föl, hogy hát bizony ez a kupola nem fogja ezt elbírni, és ezért különböző trükkökkel, ilyen láncokkal hálózták körbe a kupolát, hogy amikor így ugye nyomja felülről a súly, akkor így szétroppanna, hogy ezt a szétroppanást megakadályozzák. De magát a székesegyházat is hosszú-hosszú hát évtizedeken vagy akár évszázadokon keresztül építették, és többször újra tervezték, átméretezték. Szóval akkoriban az emberek úgy terveztek és úgy építkeztek, hogy úgy bíztak benne, hogy sikerülni fog, vagy ha nem, akkor majd újra próbáljuk. Most ha belegondolunk, hogy azért, ha most építenek mondjuk egy 1000 méter hosszú függőhidat, vagy építenek egy tornyot, vagy építenek bármit, leszámítva arról a néhány malőrről, ami terjeng a köztudatban, és ami ennek az ellenpéldája, akkor azért azt látjuk, hogy ezek úgy nem dőlnek össze. Tehát kellett egy olyan ugrás, egy olyan szemléletváltás, amitől ez a ránézésre megépítjük, és bízunk benne, hogy működni fog, ahelyett egy előre tervezhető dologgá alakult ez át, ahol ha tényleg egy repülőgépbe beletöltik a kerozint, akkor az 99,999% biztonsággal oda fog megérkezni, ahova akarják, hogy megérkezzen. Hogyha kilőnek egy űrhajót, akkor akár egy holdra szállást nézünk, akár egy űrszondát, ami automatikusan eljut oda, ahova kell, akkor ezek azért úgy működnek. Néhány baleset persze mindig van, de azért úgy nagy részt működnek. És ahhoz, hogy ez kialakuljon, ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, ahhoz kell egy olyan matematikai apparátus, ami megjósolja tulajdonképpen a jövőt, ami megmondja nekünk, hogy az épület az nem fog összedőlni, hogy a hídon át lehet menni, hogy az űrhajó az odaér, ahova oda kell, hogy érjen. És ez az egész apparátus az, amit Newton és Leibniz kitalált, és hát erről szól egy hosszú rész a könyvben tulajdonképpen, sőt, utána vissza is tér, hiszen a második világháború utáni rész, tehát van egy olyan rész, ami a holdra szállásról szól, és Wernher von Braunnak a zsenialitásáról szól, végül is ez is a newtoni örökségnek köszönhető. És itt még egy gondolat erejéig, hogy a Wernher von Braun példája az egy ikonikus példa, őről azt kell tudni, hogy a FAU-2-es rakétákat annak idején ő fejlesztette, ő egy ilyen mániákus, megszállott mérnök volt. Ő az a típus, aki tényleg hobbiból csinált mindent, tehát őt nem a pénz érdekelte. Őt az érdekelte, hogy ő rakétákkal akar foglalkozni, és ő minden áron rakétákkal fog foglalkozni. És hát mivel Hitlernek volt szüksége rakétákra, ezért beállt Hitler mellé, be is lépett a náci pártba, és hát tulajdonképpen akik rettegtek a FAU-2-es rakétáktól, akár Londonban a második világháború alatt, azok tulajdonképpen Werner von Braunnak köszönhetik a rettegésüket, és hát és hatalmas pusztítást okozott tulajdonképpen az ő találmánya az emberiségnek. És aztán, amikor véget ért a háború, akkor az USA mindent megtett, hogy őt és még néhány kutató társát kimenekítse, és megszerezze saját magának, ugyanis látták azt a zsenialitást, ami benne megvan, és az USA akkoriban még nem volt olyan jó az ilyen balisztikus és egyéb rakéták fejlesztésében, tehát kellettek a mérnökök. És Werner von Braun volt az, aki hát először a harcászati célú amerikai rakétaprogramot vezette, és aztán később a holdra szállási programot is vezette, tehát a Saturn hordozó rakétát is tulajdonképpen neki köszönhetjük, ami eljutatta az űrhajót a holdra. Illetve elindította a Földről, és aztán maga az űrhajó magától jutott el a Holdra. És ez azért egy izgalmas példa, mert azt mutatja, hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek egy olyan tudása van a matematikának köszönhetően, ami felbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen, akkor lehető a náci pártnak az egyik embere és Hitlernek a fő rakéta gyártója. Az ellenség, vagyis az ellenfél, az USA, az tártkarokkal várja, hiszen nekik is szükségük van egy ilyen emberre, aki az ő programjaikat fejleszti és vezeti. Tehát az a tudás, amit a matematikával meg tudunk szerezni, az tulajdonképpen az ő életét mentette meg, hiszen ahelyett, hogy ő is úgy végezte volna, mint azért sok más háborús bűnös, egy megbecsült és kitüntetésekkel elhalmozott amerikai kutató lett.
Ide kapcsolódik az utolsó kérdésem, hogy szerinted, hogyha a matematika tanításába belevennék azt, hogy mindezt ilyen tálalásban próbálják a gyerekekkel megszeretetni, vagy érdekessé tenni, tehát, hogy a matematika történetéről is legyen szó, közelebb hozná a fiatalokhoz, a gyerekekhez a matematikát?
Én úgy gondolom, hogy a matematika oktatásnak nem az a problémája, hogy nincs meg ez a tudománytörténeti rész, ugyanis ez egy nagyon érdekes dolog, és érdekel minket, remélem érdekli a hallgatókat is, de azért valljuk be, mondjuk egy 13 éves gyereket, vagy egy 15 éves gyereket, nem biztos, hogy ez annyira lázba hozza, vagy annyira érdekelni fogja.
A történelmi háttér?
Úgy gondolom, hogy nem ezzel múlik. Ami múlik, az az, hogy a matematikát megszerettessük a diákokkal, egy izgalmas dolognak, egy vicces, egy szórakoztató, egy érdekes és izgalmas dolognak mutassuk be, és nem az az út vezet e felé, hogy bemutatjuk a picit néha száraz, néha sok adattal terhelt tudománytörténeti részleteket, hanem pont az, ami az én másik fő misszióm, sőt, az én igazi fő misszióm, a mateking.hu weboldal, ami egy olyan e-learning platform, ahol a matek az szerethető és izgalmas és érdekes és vicces, és ez egy paradoxonnak tűnő dolog, hogy általában a matekról mindenkinek az jut eszébe, hogy jó, a gyomorgörcs, meg hogy úristen, nehogy engem szólítsanak föl órán, meg hogy jó, mennyit szenvedtem én a matekkal, meg hogy hú, hát ez nagyon bonyolult, és nem értem. És a mateking az egy olyan világ, ahol viszont teljesen más, hogy gondolkodnak az emberek a matekról, tehát az a 200 ezer felhasználó, aki már szerencsére elég sok ember, akik a matekinget használják, ők arról számolnak be, hogy soha nem is gondolták, hogy a matek vicces lehet, hogy a matekon szórakozni fognak, hogy függővé válnak attól, hogy megnéznek még egy epizódot, és jaj, de jó, és még matekozhatnak. És itt nincs semmilyen tudománytörténet. Itt egyszerűen arról van szó, hogy amilyen logikus a könyv, tehát azt mondtad is, hogy úgy mutatjuk be a történelmi hátteret, hogy mi miből következik, és logikusan építjük föl. Ugyanilyen logikus a mateking, tehát nem bedobálunk tételeket és definíciókat és megjegyezhetetlen dolgokat, hanem nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi, nagyon szemléletes példákon keresztül mutatjuk be a matematikai fogalmakat és a matematikai tételeket és különböző dolgokat. És ezáltal egyrészt nagyon érthető, másrészt van egy olyan érzésem, hogy ja, hát ennek van értelme, és még ráadásul humoros is, tehát emiatt szeretik használni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a matek oktatás megreformálása, vagy a matek szerethetővé tétele a diákok számára az inkább ezen az úton járható be. Ez a könyv meg azoknak szól, akik már nem az iskola padjait koptatják, viszont szeretnének egy kicsit kibékülni a matematikával.
Mosóczi Andrással, a Gondolkodás forradalma című könyv szerzőjével beszélgettünk, a kötet bővített új kiadását is a Tipotex kiadó jelentette meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.